Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Lamberger Galina, Fábián Júli édesanyja a napembere. A kivételes angol énekesnő közel 6 éve tragikusan fiatalon hunyt el, édesanyja pedig úgy érezte, hogy tovább kell vinnie Júli emlékét, és megalapította a Fábián Júli emlékalapítványt, amely olyan zenészek támogatását tűzte zászlójára, akik hosszantartó betegségük miatt nem tudnak fellépni, alkotni, dolgozni, így elesnek a pénzkereset lehetőségétől. Az alapítók és a kuratórium tagjai mind Júli legközelebbi személyes köréből kerültek ki, és a Rádiókafé is elkötelezett Júli emlékének ápolásában. Páratlan zenéi megtalálhatóak a repertoárunkban, és mi is szeretnénk segíteni az alapítvány munkáját azzal, hogy bemutatjuk a tevékenységüket, ezáltal buzdítunk az 1% felajánlására. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, vendégem Lamberger Galina, akit köszöntök. Szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek!
A Fábián Júli Emlékalapítvány alapítója, egyben Fábián Júli édesanyja. És azt mondtam, hogy az alapítvány munkáját szeretnénk mi is segíteni, azzal, hogy bemutatjuk a tevékenységet, és beszélünk arról, hogy az elmúlt években mi az, amit sikerült véghez vinni, és milyen tervek van. Természetesen az nem elkerülhető, hogy ennek az alapítványnak, mint ahogy a nevében is benne van, emlékalapítvány, a létrehozását egy tragikus esemény előzte meg, ez pedig a 2017. decemberében a Júli bekövetkezett halála. Viszont mi megbeszéltük egymás között, és remélem, hogy ezt a hallgatók is akceptálják, hogy nem a betegségéről szeretnénk beszélgetni, sokkal inkább az életéről, a művészetéről, illetve arról, hogy milyen emléket visz tovább ez az alapítvány. Úgyhogy ennek szellemébe vágunk ebbe bele, viszont azt azért hozzátenném, hogy mivel van a műsornak egy portré jellege, így azért Galina életére, vagy egy kicsit a múltjára kíváncsi vagyok, ami nyilván összefügg azzal, hogy milyen szemlélettel volt a gyereknevelésben, és az egyik legfontosabb, azt ha jól tudom, a sport és a hangszeres nevelés, az egy nagyon fontos dolog volt mindhárom gyermeke életében, vagy mindhárom gyermekével kapcsolatban.
Igen, ez teljesen így van. Igyekeztünk ha nem is tudományos alapon, de a nevelési elvekben valamiféle gyakorlatilságot követni, és arra gondoltunk, hogy két muníciót adhat az ember a gyerekének. Az egyik az az, hogy egy egészséges ember legyen, tehát hogy sportoljon, hogy legyen egy olyan felépítése, ami végigkíséri az életében, és pozitív van, tudja használni. A másik pedig egy érzelmi megalapozottság, egy érzelmi nyitottság. És mivel én magam is és a férjem is tanultunk zenét, ráadásul nekem egy egészen extra szuper tanárom volt, aki egész felnőtt koromig végigkísérte az életemet, Dobszai László, egy nagyon nagy név a szakmában. Igen. Ilyen szerencsém volt, hogy ő hozzá kerültem 10 éves koromban. Tehát nekem meghatározó volt a zene az életemben, és emiatt, meg hát azért is, mert a zenei tagozatok nem voltak túl népszerűek akkoriban, és 16 fős osztálylétszámok voltak a sarki Petőfi Sándor általános iskolában, és ezért minden gyereket odaírattunk be, és ezért ilyen pici osztálylétszámú, ott is nagy szerencsénk volt az énektanárral, tehát ilyen nagyon gondoskodó és orientáló valaki tanította őket. A zenei, tehát a hangszeres tanulmányok azok változó sikerűek voltak. A legidősebb lányom Bori, ő a mai napig zenél, ő a népzenét találta meg végül is, mint az önkifejezés eszközét. Sári lányomnak rendkívül viccesen és kudarcosan ért véget a hegedű tanulmánya. Juli zongorázott, hát nem túl jól, ezt most már nyugodtan elmondhatom, bár a taránnője valamiért elégedett volt vele, de a Zeneakadémián később már ilyen kegyeletből engedték át általában a zongora vizsgán, mert ez volt a legnagyobb gyengesége, viszont semmiféle olyan jelet nem láttunk gyerekkorában, ami arra utalt volna, hogy később mi lesz belőle.
Hát sőt, ugye valamelyest folytatta az önvonalát, nem? Ezt a közgazdaságtant, illetve hát az ebbe való elmélyülést.
Tekintettel arra, hogy semmi nem érdekelte, ezt így bátran állíthatom, pontosabban minden, de nem volt semmilyen konkrét iránya az érdeklődésének, ezért elvittem egy pályaválasztási tanácsadóba, ahol az derült ki, hogy minimum 160 az IQ-ja, ami hát nagyon sok, és hát ugye ott mindenféle teszteket csináltak, és kiderült, hogy nagyon szerteágazó az érdeklődése, és végül is azt a tanácsot kaptuk szinte a legelején, hogy ha azt akarjuk, hogy valamilyen felső oktatási intézménybe bekerüljen, akkor olyanba menjen, ahol felveszik. És akkor a Külker főiskolát találtam meg a pályaválasztási tanácsadó arra a célra, hogy őt felvegyék, de még ott is probléma volt, mert ahogy én sem tudtam valamiért történelemből felvételizni a közgázra, Juli sem volt erre alkalmas, ugyanúgy állt a történelem tanuláshoz, ahogy én is annak idején, tehát ez a nem tudjuk miért vannak háborúk, nem tudjuk, hogy miért fontos az, hogy ki a király, tehát hogy ez az összefüggéstelen évszámok halmaza a című dolgot, azt őse, úgyhogy ugyanúgy, ahogy én is, tehát ismételte magát a sors, közgazdaságtanból felvételizett a Külker főiskolára, amit elvégzett ugyan, de végül nem kapott diplomát, mert a francia, neki volt középfok franciából, de a szakvizsgát, azt, szakmai vizsgát azt már nem akarta letenni, mert közben már a zene fele fordult.
És az, hogy neki, tehát az, hogy a zene felé fordult, és aztán egyébként meg tényleg énekes nő lett, mi volt az, ami őt motiválta, tehát az, hogy ez profi szintre emelkedjék, vagy milyen társaság volt, ami őt segítette?
A történet, amit már nyilván sokan ismernek, mert már talán ismert lett, hogy tehát az történt, hogy neki volt egy nagyon-nagyon jó barátnője, a Fanni, akinek akkor egy olyan pasia volt, aki egy zenekarban trombitált. És a Fanni iratkozott be először éneket tanulni, mert a barátja mondta, hogy olyan szép kis hangod van, miért nem tanulsz énekelni, és akkor a Fanni mondta a Julinak, hogy hát ő jár énekórára, és akkor Juli azt gondolta, hogy hát ő akkor miért ne járhatna ő is. Tehát, hogy lett egy ilyen ötlet. Először elment egy gégészhez, aki lebeszélte a dologról azzal, hogy alkalmatlan a hangja éneklésre, de szerencsére ezt nem vettük tudomásul.
És, hát ez azért nagy szerencse, igen, sokan mondhatjuk ezt.
Igen, szerintem. És akkor, tehát annyi tűnt föl nekem, de nem vettem túl jó néven őszintén, szóval amit utána nagyon-nagyon sűrűn bocsánatot kértem a Julitól emiatt, hogy tehát én úgy érzékeltem, hogy állandóan kornyikál, tehát hogy így tör fel belőle a zene, teljesen random módon és folyton, és ő nem is tudta, hogy énekel egyébként, tehát mikor rászóltam, akkor csodálkozva nézett rám, hogy mi van. Tehát ő benne mozgott a zene, de és hát állítólag a felvételin, amikor egy magánzeneiskolába felvételizett, az első népdal eléneklése után a tanára, a későbbi tanára az meglátta benne a tehetséget. Rögtön, az első hang után meglátta, és oda járt az Etüd zeneiskolába, és akkor már őt biztatták, hogy tehát az első év után, hogy felvételizzen, de akkor még nem felvételizett.
Az mondható, hogy ő ebben teljesedett ki, ebben nyílt ki, és hát aztán utána nagyon sok produkcióban részt vett, meg ugye saját zenekara is volt. Ez a családnak az a népszerűség és az a szeretet, amit őt körbevette, ez milyen hatással volt? Az, hogy ő belőle tényleg egy ismert, nagyon népszerű énekesnő lett.
Hát először is volt egy praktikus oldala ennek a történetnek, az, hogy soha nem lehetett, tehát ő soha nem ért rá. Tehát családi összejöveteleket nem volt könnyű szervezni, mert hát eleve az időbeosztása, a napi időbeosztása is elütött, mert ugye hát értem szerint este dolgozott, délután mindenféle nem tudom mi volt neki, és hát nem kelt korán, tehát mondjuk egy 12 órára megkérdett egy családi ebéd, az neki túl korai volt például, meg sokszor utazott, meg, tehát nagyon nehéz volt őt elcsípni, hogy úgy mondjam, nagyon nehéz volt vele bármilyen találkozást összehozni, tehát ez, hogy mondjam, ez inkább a részünkről így a negatív, ráadásul még telefonon sem volt egyszerű fölhívni, mert soha nem tudtam, hogy mivel trafál bele az ember éppen, tehát nyilván nem vette föl, de visszahívott, de ez sem volt egyszerű egyáltalán. Tehát vele kapcsolatot tartani egy ilyen rohanó életmód mellett az nem volt könnyű. Az idősebb nővérével volt ilyen nagyon szorosban, ővele nagyon sokat és gyakran beszéltek, találkoztak. Ővele volt egy nagyon-nagyon mély kapcsolata mindvégig.
Jó, de gondolom emellett azért a büszkeség ott volt, hiszen nagyon-nagyon sok helyen ő megtalálható, látható volt. Gondolom az is egy családi program tudott lenni, hogy elmenni az ő fellépéseire.
Ez érdekes, mert most eddig a praktikus oldaláról beszéltünk, hogy hát én minden koncertjén ott voltam, amint csak tudtam. Tehát ugye nyilván vidéki, meg külföldén is voltam ott Londonban, tehát igyekeztem elmenni minden koncertjére, de a testvérei azok azért nem értek erre rá, tehát ők ugye gyereket neveltek, dolgoztak, tehát ő nekik ez nem volt annyira, nem azt mondom, hogy soha nem mentek el, de nem, tehát mindegyikre messze nem tudtak elmenni úgy, ahogy én. És hát, hogy mondjam, a családi összejöveteleken mindenkire figyeltünk, tehát, hogy ő egy volt a háromból, tehát, hogy erre azért úgy, ez ki is harcolta mindenki magának, hogy róla is legyen szó, meg hát ugye születtek az unokák sorban, tehát, hogy nyilván, ahol kisgyerek van, ott az van a központban, aztán kutyák is bejöttek a képbe, vagy kutya, akkor még csak egy, tehát, hogy hát egy ilyen olaszos, nem tudom, családot kell elképzelni, rengetegen vagyunk, általában még plusz vendégek, idős rokonok akkor még voltak, tehát nagy gomolygás volt egy ilyen családi összejövetelen akkoriban még.
Hogyha egy kicsit visszább mehetünk az időben, az ön gyerekkorához, ugye lehet szokatlan ez a név, hogy Galina, de Oroszországban született. Ennek megvan a maga családi története.
Hát igen, most egy műsoridő nem biztos, hogy elég erre, de a családom igazából magyar, de a történelmi hányattatásai során keveredtek oda, mint egy véletlenül, ahol én születtem, és mivel akkor nem lehetett tudni, hogy vissza lehet-e jönni, ezért mindenki orosz nevet kapott. Nem is tudom, hogy a szegény unokaöcsém, szerintem ő járt a legrosszabb, mert Vladimir lett, úgyhogy a nősülése után a falujában csak Lacinak szólították, mert az unokahúgom Natasa volt, őt nagyon irigyeltem a neve miatt. Tulajdonképpen megbékéltem ezzel a dologgal, de tehát ismeretlen emberek között mindig ez az első kérdés, hogy miért hívnak ki, tudsz-e oroszul?
De nem tetszik ez a név?
De megszoktam, tehát hozzám nőtt, de hát különleges, nem egy ismert név. Bár állítólag például tegnap előtt volt a névnapom, de ezt kevesen tudják, többek között én sem.
Hát akkor Isten éltesed.
Vagyok ezzel tisztában, úgyhogy mikor egyik lányom fölköszöntött, akkor nagyon csodálkoztam ezen. Mert így helyezgetik egyébként a névnapot, tehát azért sem könnyű megjegyezni.
Igen.
Van, amikor novemberben van, de engem ez nem érdekel.
Viszonylag ritka, igen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy valahány évesen ugye visszajöttek Magyarországra, de ez egyébként mármint maga az orosz nyelvtudás az érintette a gyerekeket is, tehát hogy Juliék is tudtak, tanultak oroszul?
Juli már nem, tehát ő az a korosztály volt, akinek már nem volt kötelező, de mind a két gyerekem tanult oroszul, de a középső Sári, ő, mivel neki borzalmas nagy szerencséje volt a tanárral, aki az én édesanyámnak a legjobb barátnője volt, és azt hiszem a világ legjobb orosz tanára, orosz anyanyelvű, magyarul tudott persze, de és olyan szinten barátkoztak össze, hogy én nem is tudom, már a harmadik gyerek is megvolt, amikor még mindig járt hozzá órára, vagy legalábbis barátkozott vele, ahogy én is persze, csak én már nem tanulás szinten. Tehát ő nagyon ragaszkodott az orosz nyelvhez, ez a középső lányom a mai napig is az orosz kultúrához, neki ez, uh-huh. Őneki lett ez nagyon fontos.
hát hozott dolog, és akkor még ráadásul ezt megspékelve azzal, hogy van egy jó pedagógus, hát ez ugye nagyon sokat el tud érni, egy jó kapcsolat, mert hogyha felnézünk valakire, akkor nyilván az ő tudása, meg amit tőle kapunk, az nagyon fontos.
Meghatározó, de egyébként, ha már így a gyerekekről és a zenéről is beszélünk, Sári lányom, ő énekel kórusban, tehát a zenét senki nem engedte el, soha. Tehát a sikertelen hegedű tanulás után, amiről egyébként nem ő tehetett, egy évben négy tanár váltotta egymást, az nem volt nagyon jó, de ő a kórus éneklésben találta meg a boldogságát, és a mai napig is ez van. Hát arról nem beszélve, hogy ő nagy koncertjáró, ahogy én is egyébként, tehát komoly zenében is, meg hát jazzben, azt inkább én művelem így a családban, tehát ugye nagyon sok ismerősre tettem szert a zenészek közül, és látogatok olyan helyeket, ahol ez, nem túl sok ilyen van Pesten, de ahol ez fellelhető. Tehát a zene minden értelemben a gyerekekre nagy hatással volt. A mai napig így van, tehát aktívan zenélnek.
És mit gondolt, és mit gondol, hogy a zene az mit adhat? Tehát miért jó az, hogyha az ott van ilyen közel, és tulajdonképpen elérhető, mint önkifejezési eszköz?
Hát azt gondolom, hogy ennek két oldala van. Egyrészt akárki akármilyen zenét tanul, független attól, hogy ezt milyen eredményességgel műveli, az érzelmi intelligencia fejlődése nagyon nagy hatással van. Tehát ez ma már így ki van mutatva, hát gondolom az angol tudósok is már eljutottak erre a következtetésre, de ez valóban így van. Tehát egy érzékenységet ad, egy nyitottságot, pont. A másik oldala pedig, hogy egy valamiféle aktivitást, egy hobbit is adhat, és hát egy feltöltődési lehetőséget, mert azt gondolom, hogy máshogy áll a zene hallgatáshoz az, aki valamennyire jártas a zenében. Tehát baj nincs belőle, az biztos. Tehát csak a jó. Mindenkit biztatok erre, hogy tanítassa a gyerekét. Teljesen mindegy, hogy milyen hangszer, vagy akár kórusban éneklés, vagy akár csak passzív zenehallgatás. Jót tesz.
Ugye ezt több helyen elmondta, hogy miután Julit elvesztették, sokáig nem tudott zenét hallgatni. És talán a legelső, amit tudott, vagy amiben tud kapaszkodni, vagy kapcsolódni, az a komoly zene. Ez máig így van?
Hát igen, máig így van, de tehát Juli zenéjét tudom nagyon nehezen hallgatni, illetve a női énekeseket. Mert egyrészt nem találom őket elég jónak, másrészt pedig az fáj. Tehát az ha lehet, akkor kerülöm. De hát azért megvolt az áttörés, meg az instrumentális jazzt, tehát azt bírom. De sok komoly zenei koncertre járok, nagyon sokra.
És egyébként azt a fajta kikapcsolódást, meg gyógyítást meg tudja adni most a komoly zene?
Nem, ezt másra használom. Tehát ez pusztán szórakozás, meg hát társasági élet is valamennyire. Nekem igazából az alapítványa az, ami valamiféle folytonosságot jelent, és ami nekem nagyon fontos, mert úgy érzem, hogy még mindig tudok valahogy tenni ő érte. Tehát, hogy megvan a kapcsolat vele ezen az alapítványon keresztül. Annak is leginkább az emlékmegőrzési funkciója az, ami meg hát, hogy egyáltalán az, hogy lehet valamit csinálni, hogy másokkal együtt tudunk aktívan tenni annak, tehát azért, hogy ne felejtődjön ő el, és ez az én tehát személyes érzelmeim szempontjából is fontosak. Tehát, hogy nincs valaminek úgy teljesen vége, persze teljesen vége van, de mégis valami folytatás mégiscsak lehetséges.
Azt gondolom, hogy ez nem csak az ön törekvése. Elég sok interjút megnéztem tegnap este, és a zenészek nagy része úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeretné, hogy akár a gyerekeiknek továbbadni, megmutatni azt, hogy volt egyszer egy énekesnő, aki így tudott énekelni, és akikkel ők együtt zenéltek. Nyilván ebből is adódhat, hogy sokan kapcsolódtak az alapítványhoz és az alapítvány munkájához. Én most azt terveztem, hogy a második részben beszélgetünk az alapítványnak a céljairól, arról, hogy mi az, amit eddig sikerült elérni, hogyan tudnak segíteni zenészeken, milyen terveik vannak. Viszont azt gondoltam, hogy a két rész között meghallgatunk egy Fábián Juli dalt, de én abszolút értem azt, hogyha azt mondja, hogy ezt nem szeretné, mert hogy nehéz, és szerintem a hallgatók is megértik, úgyhogy egyetlen egy mozdulattal ki tudom.
Nyugodtan mehet, mert hozzá vagyok szokva ezzel a helyzetekhez, tehát hogy én magam nyilván nem teszek föl ezeket, de bírom, tehát igen.
Okay. Akkor ez esetben jöjjön egy Fábián Julidal, és aztán jövünk vissza. Fábián Juli édesanyja, Lamberger Galina a vendégem, akivel a Fábián Juli Emlékalapítványról fogunk a továbbiakban beszélgetni. Maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Lamberger Galina, a Fábián Juli Emlékalapítvány alapítója, Fábián Juli édesanyja. És azt arról beszéltünk itt az első rész végén, hogy kitérünk az alapítványnak a céljaira, az eddig elért dolgaira, a munkásságára, és hát az egyik legfontosabb cél ugye az, hogy a Juli emlékét őrizze. Ugye ezt mondta is, hogy az alapításnál ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy vele kapcsolódjon, ez jelent egy folytonosságot, ez jelent egy folyamatos olyan viszonyt, mutatom ezt idézőjelben, amely élővé teheti, és segít abban, hogy megmaradjon az ő emléke, illetve az, amit ő elért a zenei életben, a zeneivel, meg természetesen azoknak a folyamatos játszásával, életben tartásával, és emellett az is nagyon fontos, hogy támogassanak olyan zenészeket, akik valamilyen okból kiesnek az alkotásból, a zenélésből, akár hosszantartó betegség miatt, de gondolom, hogy a Covid az behozott még árnyalatokat ebbe az egészbe.
Igen, ez a két fő célunk, és hát az elsőről beszélve elmondanám a sarokpontokat, hogy igen, mi az, ami történt. Az első ötlet, a pad, az emlékpad felállítása a Normafánál, ami egyébként ilyen, tehát nagyon sokan hívnak azzal, vagy írnak azzal, hogy voltam a padnál, letettem egy almát, gyűjtöttem egy mécsest, tehát hogy sokan sétálnak kifejezetten emiatt arra, vagy ha éppen arra sétálnak, akkor megemlékeznek, leülnek a padra, stb. Ez volt az első. Hát ugye volt
egy
nagy...
De a hely, az gondolom akkor fontos volt.
A hely fontos volt, mert oda már a betegség alatt is jártunk, hát amikor olyan helyzetben volt sétálni, és nagyon szerette azt a helyet, meg szerette azt a síházat is, ami most ugye vendéglő, sőt, már akkor is vendéglő volt, úgyhogy volt is olyan, hogy beültünk oda. Tehát az egy kedvenc helye volt, tehát azért is jött az ötlet. Volt egy nagy koncert, a még 2018-ban, aztán volt egy emlékkoncert pár évvel ezelőtt, ami szintén fontos volt, és hát ugye a legnagyobb, hogy mondjam, vívmányunk, vagy nem is tudom, mert egyébként tulajdonképpen a Budapest Parknak a javaslata volt, hogy a Budapest Park előtti teret nevezzék el Juliról, és ez meg is történt. Szerencsére ebben komoly támogatást kaptunk egyrészt a fővárostól, hát ugye annak a vezetője is rajongó volt, aki ott volt koncerteken, mint ez utóbb kiderült, és hát a kerületből is komoly támogatást kaptunk. Ennek volt egy nagyon szűk körű ünnepsége, mert ez pont évfordulón volt, és hát ugye vannak nehéz időszakok, és az évforduló az mindig nagyon nehéz. Esett is ennek megfelelően az eső, de nem volt igazán közhírré téve. De hát azóta is a Budapest Parknak ez a címe, egy Fábián Juli tér 1. Igen. Még a villamos megállót azt nem tudtuk átkereszteltetni, de nem is fogjuk tudni, mert a Vágóhíd az egy emblematikus helye a fővárosnak, tehát erről le kellett tennünk. A másik profil, ez a hát a valamilyen szempontból rossz helyzetű zenészek segítése, hát ez tulajdonképpen háromféle dolgot jelentett. Az egyik az az, hogy pályázatokat írtunk ki, és arra jöttek be jelentkezők, és azoknak adtunk pénzt. A másik, hogy ennek a kapcsán mások is írtak ki pályázatokat ugyanerre a célra, tehát volt egy ilyen tovagyűrűző hatása, ami nem a mi konkrét munkánk, de annak az eredményének gondoljuk. tehát ilyen állami pályázatok is voltak utána, meg állami, tehát akciók. És ugye amikor a Covid kitört, akkor a legrosszabb helyzetű célcsoportot vettük fókuszba, ez a háttérmunkások, a zeneipari háttérmunkások, akikről keveset lehet tudni, de azt kiderült már nekem, pont Szepesi Matyi, aki ugye egyben zenei menedzser is, nem csak zenész, ő a kuratóriumunk elnöke, ő nyitotta fel a szemem, hogy körülbelül fele-fele a zenészek és a háttérmunkások aránya egy-egy koncerten. És ők aztán tényleg, ha nem álltak két lábon, és hát összesen egy olyan pályázatot láttam, aki két lábon állt, nem tudom, százból, aki zongora hangolást is csinált mellette, de érdekes módon a zeneipari háttérmunkások nagy része vidéki, és vidéken sokkal nehezebb, hát nem hogy adekvát munkát kapni, hanem hát a Covid alatt ugye egyáltalán bármilyen munkát kapni, úgyhogy ő nekik, kimondottan ő rájuk célozva írtuk ki a pályázatainkat, és aztán vannak adhok események, ez kétféle szokott lenni, az egyik az, amikor valaki megkeres minket, és azt mondja, hogy ő nagyon szívesen körbe gördeszkázná a Balatont, hogy felhívja a figyelmet a mi céljainkra, egy megfelelő stábbal, videó, napi videó felvételekkel, és többen csatlakoztak hozzá, és hát ugye nyitó esemény, záró esemény megfűszerezve, tehát vagy akár csak egy nyomdai cég, aki pólónyomásokkal támogatott meg minket. Tehát, hogy ezek voltak a legszellemesebb egyébként kezdeményezések, amikor valaki mástól jött az ötlet, hogy hogyan támogatna minket. Ezek általában pénzgyűjtő kampányok, de mert ugye csak akkor tudunk pénzt osztani, hogyha kapunk pénzt. És ez ugye vagy kampány formájában valósulhat meg, céges segítséggel, és mivel a zenészeknek nagyon szerteágazó kapcsolatrendszere van, és hát ez ugyanolyan piac, mint bármilyen más piac, és Szepesi Matyi, aki egyébként közgazdász, őnek rettenetesen jó affinitása van a networkjének a felhasználására, és nagyon sok ilyen kezdeményezés is volt. Valamint még előfordult az is, hogy egy zenekar autóbalesetet szenvedett az autópályán, az összes hangszerük összetört, és ők maguk is, és ez nem olyan nagyon régen történt. Igen. Ez a kampány, és körülbelül 5 perc alatt több mint 5 millió forint gyűlt össze, amit oda tudtunk nekik adni, valamint még hangszercégek is beszálltak a támogatásba, tehát hangszerpótlás, meg zenészek, tehát hogy sikerült talpra állítani a zenekart, és hát most is van egy, annak nem, az ő kérésére nem adtunk népszerűséget, de egy nagyon ismert színész, aki beteg, és színész énekes, és neki is próbálunk segíteni, meg hogyha valaki így adhok módon hozzánk fordul, akkor is természetesen tudunk segíteni. Most nagyon fontos ez az 1%-os kampány nekünk, mert hát a Covid az azért hatással volt a zenészekre is, meg mindenkire. Tehát, hogy kellett egy feltöltődési időszak, és nem vagyok benne biztos, hogy ennek a végére értünk. Tehát, hogy volt egy ilyen, hát ha nem is hullámvölgye az alapítványnak, de kicsit kevesebb energiánk volt arra, hogy ilyen nagyon komoly kampányokat indítsunk. De, illetve hát nagy kampány volt ez a bizonyos zenekari baleset kampány, de hát ez ugye ez a pénz el is ment rájuk, tehát hogy ebből nekünk így nem erkölcsi hasznunk volt leginkább. Tehát most megint muszáj lesz különböző eseményeket és akciókat szerveznünk, amik már terv szinten készen is állnak a megvalósításra.
Az alapítvány honlapján egyébként ezek mind megtalálhatók, tehát az, hogy eddig mit sikerült megvalósítani, milyen tervek vannak, és ugye pályázatok is ott, tehát hogy milyen pályázatok voltak, vannak kiírva. Viszont ami fontos kérdés, és a hallgatókat érdekelheti, hogy milyen módon, tehát az 1%, az most ugye az évezen időszakában az egy fontos dolog, arról lehet rendelkezni. Milyen módon tudnak még segíteni, támogatni?
Hát ugye nyilván csak úgy valaki nem fog utalni nekünk pénzt, mert ez viszonylag ritkán fordul elő, de előfordult már olyan, hogy valaki a születésnapi pénzét összegyűjtötte, amit neki adni akartak, és befizette.
Tehát ez egész egyszerűen van egy adószám, amire...
Tehát van egy alapítványi számlaszám, amit meg lehet találni. Nyilván most gondolkozunk azon, hogy hogy lehetne ezt megkönnyíteni az adakozást. Ez egy permanens lehetőség, nem mondanám, hogy gyakran élnek vele, de elvi lehetőségként fennáll. Ezen kívül ugye nyilván a kampányok, azok figyelemfelkeltőek, tehát olyankor sokkal többet lehet rólunk hallani. Voltak ilyen adománygyűjtő eseményeink kétszer is karácsony előtt, akkor ott a jegyvásárlással lehetett, annak egy része ugye adomány volt. Ezen kívül, tehát mondjuk ez a Gördeszka projekt is adományozással járt, tehát akkor ugye nem csak az alapítvány honlapján, hanem a Facebook oldalán az egy sokkal frissebb, tehát egy jobban követhető, napra készebb valami. Ott is lehetett követni a kampányokat, és a zenésztársak is a saját oldalukon közzétették a híreket. Most több esemény van napirenden, amit szervezünk. Először még az 1%-os kampányhoz kapcsolódó pikniket gondolunk a Normafánál, valamikor május elején. Ezen kívül lesz egy hangszer és egyéb árverés a Zeneházában. A Magyar Zeneháza mellénk állt ebben az ügyben. És az is májusban lesz, nagy teremben, ami egészen fantasztikus. Hát nyilván zenei esemény is lesz egyben, és hát különböző olyan tárgyakat fogunk ott árverésre bocsájtani, amiből a bevételt majd a céljainkra fogjuk fordítani. Tehát a kampányokhoz kapcsolódóan szoktak általában adakozni, meg hát az 1% az is egy kampány, ha úgy vesszük. És hát az események, tehát mondjuk a Budapest Barban az Emlék koncerten is volt adománygyűjtés, ott a jegyek is, az egy ingyenes esemény volt, tehát hogy egy jegyekből. Budapest Park nagyon nagy támogatónk. Ugye hát ott hatalmas horderejű zenei események zajlanak, egy remek helyszín, amúgy is szeretjük, és ők nagyon szerették a Julit, és nagyon szeretik az alapítványunkat. Egyébként ők kezdeményezték az utca elnevezést annak idején igazából, csak 5 évet várni kellett, mert addig erre nem ad lehetőséget. Gondolom, hogy a feltámadás reményében hívve a fővárosi önkormányzat hozott egy ilyen rendeletet, ők ebben egyedülállóak.
Ja, hogy mindegy. El kell tenni 5 évnek.
El kell tenni 5 évnek, ha még, igen.
Mi az, ami még az életében ott van, és mond, mert hogy elég aktív, ugye ez a Juli emlékének ápolása, ez egy része, de hogy dolgozik is, és van még olyan projektje, ami nagyon fontos.
Én most már 20 éve civil szervezeteknek dolgozom, tanácsadással és egyebekkel. Ebben a szektorban találtam meg a boldogságomat, hogy úgy mondjam, ez a második pályam, már mondjuk minimum második pályamódosítás, amin közgazdász vagyok a végzettségem szerint, és a kutatóintézeti munkát egy ilyen biznisz pénzügyi területen eltöltött néhány kellemetlen év követett, amit aztán egy ilyen véletlen sorozatok folytán felváltott ez a civil szervezeteknek dolgozás. És tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy nagyon adódott, hogy akkor én csinálok egy, hát úgymond idézőjelben saját alapítványt, mint alapító, és szerencsésen el is indult ez az alapítványi működés nálunk. Emellett még van egy nagyon számomra rettenetesen jó hobbim, ami a Facebookon van egy Kultúrbazár nevű oldalam, amit néhány barátnőm segítségével szerkeztünk. Ott különböző eseményeket és híreket osztunk meg, meg olyan helyeknek a programjait, amik ilyen titkos budapesti helyszínek. Sajnos vidéki helyszínre nagyon ritkán kerül sor, mert ez inkább egy Budapest fókuszú dolog, és egy nap, hát mit tudom, 3, 4, 5, 10 valamit. Budapest kulturális élete elképesztően sokszínű. Sose gondoltuk volna. És habár vannak fórumok, amikről lehet tájékozott, de pont ezekről az eseményekről meg nem. Tehát ha valaki nem ismeri a helyeket, ahol vannak kulturális rendezvények, akkor mármint a titkos helyeket, akkor innen tájékozódhat különböző. Meg ha valami fontos díjat kap, valami magyar produkció, egy film, vagy egy zenész megnyer valamilyen díjat, arról is tudósítunk. A magyar sikerekre büszkék vagyunk. de igyekszünk az alternatív szcénába is azért betekintést engedni. Tehát én kőszínház, mipa az akkor kerül föl, hogyha valami történik.
Ugye mondtuk, hogy a Juli emlékének őrzése céljából volt a pad, nagy koncert, készült film, ott az elnevezett tér. Van valami terv most kilátásban, ami kifejezetten róla szól, az ő munkásságát mutatja be, és majd a közönség kapcsolódhat hozzá?
Egy érdekes kezdeményezésem van most folyamatban. Egy nagyon jó nevű, hát, hogy mondjam, gasztroblogger és gasztro szereplővel egy szakácskönyvet fogunk írni, ami azokból a receptekből fog állni, amiket én annak idején a Julinak főztem, illetve ehhez kapcsolódóan feltehetően lesznek gasztroesemények, illetve már most is vannak gasztroeseményeim, hogy úgy mondjam, mert egy bizonyos utazási irodának egy bizonyos szállodájában már volt egy karitatív vacsora est, amiből nagyon kedvesen megkaptuk az adományt a szervező cégtől. Én főztem személy szerint, a nagyon aranyos séf segítségével egyébként, de életem legfárasztóbb két napja volt. De tervezek, már keresünk erre helyszínt, de tervezek ilyen konkrét vacsora esteket, ilyen támogatói vacsora esteket, illetve majd, ha szakácskönyv meg lesz, akkor ott, hát valamilyen, ha nem is főzőiskolát, de valami ehhez kapcsolódott valamit tervezünk. Most ez a gasztrovonal erősödött föl valamiért, de hát vannak még távlatabbi terveink, de most pillanatilag ez a tehát az ő étkezésének az emlék megőrzése lett valahogy most aktuális.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, és reménykedem benne, hogy egyébként nálunk még több zenésztárs fog majd beszélni, hogy valamelyest mi is tudunk segíteni ezzel az 1%-os adományozás buzdítására, és természetesen mi őrizzük a Juli emlékét a dalaival. Köszönöm, hogy vállalt a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Lamberger Galina, a Fábián Juli Emlékalapítvány alapítója, Fábián Juli édesanyja volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Most egy Fábián Juli dal következik, utána hírek, és folytatódik a Pont Jókor. Maradjatok ti is.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.